Már nagyon hiányoztatok, és jó látni, hogy mindenki vidám, és biztos jó dolgok történtek veletek az elmúlt időszakban. Már azt is várom, hogy így majd személyesen is beszélgessünk. Most a mai napon tovább megyünk Józsué könyvének a tanulmányozásában. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat az Ószövetségnél, a Józsué könyve 22. részénél, ez a 235. oldalon található, és a 22. résznek a részből a 26-27-28-as verset fogom felolvasni, és az Úr igéje iránti tiszteletből és Isten iránti tiszteletből álljunk föl, és úgy hallgassuk Isten igéjét. Tehát Józsué könyve 22-26. Azért ezt mondtuk, fogjunk hozzá, és építsük meg ezt az oltárt, de nem égő áldozatra, és nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyságul legyen köztünk és köztetek, meg az utánunk következő nemzedékek között arra, hogy mi az Urat akarjuk tisztelni az ő színe előtt bemutatott égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és béke áldozatainkkal. Ne mutassák holnap a ti fiaitok a mi fiainknak. Nincs nektek közötök az Úrhoz. Azt mondtuk tehát, ha ezt mondják nekünk, vagy a jövő nemzedéknek, akkor ezt feleljük. Nézzétek az Úr oltárának a mását, amelyet atyáink készítettek. De nem égő áldozatra, és nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyságul legyen köztünk és köztetek. Istenünk, hálát adunk neked a te igédért, és kérünk most téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, segíts, hogy megértsük, amit ma személyesen elkészítettél nekünk. Megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre szeretnénk építeni a mi életünket. Amen. Amen. Foglaljátok helyet. Hát, hogyha mai üzenetet szeretném így kicsit tömören és picit titokzatosan egy címbe foglalni, akkor azt mondanám, hogy közel és távol. Ez elég titokzatos? De majd azért ki fog mindjárt derülni, hogy mire is gondolok. A mai világban van egy olyan találmány, ami szinte már azt mondanám, hogy nem szelik el olyan nap, hogy ne használnánk. Nem tudom, kitaláljátok-e, hogy mi ez. Hát, telefon az már ugye régebben volt, de az nem most a víz, csak ott már korábban találták. Az internetre gondolok. Ugye az is most már viszonylag régi, de amiről azt gondolhatnánk, hogy egy nagyon jó dolog, mert közel hoz egymáshoz bennünket. Ugye? Hát miért hoz egymáshoz közel bennünket? Mert bárkivel kapcsolatot tudunk létesíteni bármikor. Tulajdonképpen Ausztráliában vagy Amerikában élő barátainkkal is tudunk csetelni, meg SMS-etni, vagy e-mailetni, vagy bármit tenni. Rengeteg kapcsolatunk lehet, de mégis úgy tűnik, hogyha vizsgáljuk így a társadalmat, meg a jelenségeket, hogy mintha ez az egész dolog inkább távolabb vinne egymástól bennünket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez rossz dolog, mert sok olyan dolog van, amit ha nem jól használunk, akkor rossz. Tehát önmagában nem rossz, de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert úgy tűnik, hogy amit ugye elsőre gondolunk, hogy rengeteg ismerősünk lehet, és hogy rengeteg emberrel tudunk kapcsolatot teremteni, mégis azt mutatják a felmérések, hogy az emberek inkább távolabb kerülnek egymáshoz. És ennek van egy olyan oka talán, hogy úgy néz ki, hogy szükséges úgy is találkozunk egymással, hogy úgymond testben. Tehát nem csak internetben, hanem így, hogy látjuk egymást, egymást szemébe nézünk, megfogjuk egymás kezét, és így tovább, és így tovább. Hát valami ilyesmiről szeretnék ma beszélni, a közelről és a távolról, hogy hogyan tudunk közel lenni, és mihez kell közel lennünk, és hogy hogyan tudjuk azt megúszni, hogy ne legyünk távol. Na, ennyi egy kis bevezetés, és akkor picit visszakanyarodnék arra, hogy talán emlékeztek rá, hogy 3 héttel ezelőtt hol tartottunk Józsué könyvének a tanulmányozásában. Józsué Istennek az útmutatása szerint úgymond kiosztotta területeket. Izgalmas történet, hogy ki volt elhelyezkedni, és tudjátok, hogy volt egy csapat, akit úgy mondhatnék, hogy a 9,5, akik az eredeti Istentől elképzelt helyszínen, tehát a Jordántól nyugatra telepettek le, mindenki a megfelelő területen. Ugye beszéltünk róla, hogy valakinek ilyen hely jutott, valakinek olyan hely jutott, biztos izgalmas dolog volt, hogy kinek melyik. Volt egy másik csoportosulás, akit úgy mondanék, hogy a 2,5, Gád, Ruben és Manassénak a fele, akik a Jordántól keletre helyezkedtek el, ami nem az eredeti elképzelése volt Istennek, de az Úr megengedte nekik. Ők oda kaptak letelepedési engedélyt. Már volt egy harmadik csoport, a Lévinek a törzse, akik nem kaptak semmit, legalábbis területet, viszont kaptak nagyon sok mindent. Ha emlékeztek, talán a legfőbb dolog, amit kaptak, hogy tulajdonképpen az Urat kapták. Az Úrnak a szolgálatát egy különösen megszentelt csoport lett. Ezzel is gondolkoztunk, hogy vajon ennek örülnénk-e, hogyha ilyen feladatot kapnánk, vagy pedig nem. És volt egy negyedik, valaki egy személy. Emlékeztek rá, hogy ki volt az? Káléb, aki meg valami egészen különleges dolgot művelt. Ugye 85 éves korában azt találta mondani, hogy ő az összes lehetőség közül azt szeretné, ahol jó erős emberek laknak, hatalmasak, és még nincs elfoglalva, és ő harcolni szeretne. És akkor ezen gondolkoztunk, hogy miért is mondta, nyilván nem azért, hogy hősködjön, nem is azért, mert elment az esze, hanem emlékeztek talán, hogy volt egy olyan gondolat, hogy ő azért ezt akarta, mert ezt kapta az Istentől. Ez volt az, amit az Isten neki megígért. És ő neki nem kellett sem kisebb, sem nagyobb. Ő azt mondta, hogy mivel az Úrtól ez adatot neki, ő neki ezt kell. És még 85 éves korában is hajlandó volt küzdeni ezért és harcolni. Úgy fejeződött be a 21. rész Józsué könyvében, hogy így adta oda az Úr Izraelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették és letelepedtek benne. Nyugalmat is adott nekik az Úr minden felől, pontosan úgy, ahogyan esküvel ígérte atyáiknak. Senki sem tudott megállni velük szemben, ellenségeik közül. Minden ellenségüket kezükbe adta az Úr, egyetlen szó sem veszette azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának tett, mind beteljesedett. Hát itt tartunk most, és eljött az idő, 7 évi küzdelem után, hogy mindenki letelepedhetett. És a következő történet, egyébként ez a 22. rész, ezt most nem fogjuk itt végigolvasni, de bátorítalak benneteket, hogy majd otthon olvassátok végig, és járjátok utána mindazt, amit mondtam, és kicsit gondolkozzatok rajta. Tehát a 22. részről fog szólni a mai igehirdetés. Úgy kezdődik, hogy Józsué megdicséri ezt a két és felet. Ugye azért dicséri meg őket, mert annak idején azzal a kitétellel kaphatták meg azt a Jordántól keletre levő részt, amit eredetileg nem nekik ott kellett, hanem nekik azt megtetszett, hogy azt mondta nekik Mózes, hogy ha eljönnek a ti férfiaitok, és együtt harcolnak a nyugati oldalon levőkkel, egészen addig, amíg mindent el nem foglalunk, és csak utána fogtok letelepedni, akkor rendben van a dolog. És ez a két és fél törzs ezt tökéletesen meg is valósította, és azt mondta Józsué, hogy mindent megtartottatok, minden rendben van, és most már eljött az idő arra, hogy hazamehettek és letelepedhettek. Mondtam, hogy 7 évig küzdöttek, és otthon voltak a feleségeik, gyermekeik, azért ha belegondolunk, az nem egy kis lehetőség. Most így eszembe jutott a nagypapámnak a története, hogy ugye orosz hadifogsága volt, hiszem 3 évig, az is elég durva lehetett, bár akkor még túl kicsi voltam, hogy mindent ő elmeséljem. Nyilván az egy picit más egy fogságban lenni, de itt azért mégiscsak 7 évről volt szó, és eljött az idő, hogy letelepedhettek. Hát valószínű, hogy igen boldogak voltak, és elindultak még. Józsué egyébként azt is mondta nekik, hogy amit hazizsákmányt visztek haza, azt nem tekintsétek, hogy az tiétek, hanem osztátok szét azok között is, akik otthon maradtak. És lehet gondolni, hogy hát ez talán igazságtalan, hiszen hát ők harcoltak meg érte, de ugye olyanoknak is kell tenni, akik otthon maradnak és szántanak, meg az otthoniakra vigyáznak, és ez Izraelben már egy törvény is alakult aztán később, hogy teljesen egyenrangú volt a két dolog, tehát aki harcolt, vagy aki otthon maradt és ott teljesített szolgálatot, ugyanaz járt neki. Ez is egy érdekes dolog az új szövetségre nézve, hogy tudjuk, hogy az Ószövetségben minden alapja az új szövetségben levőznek, és nekem úgy eszembe jutottak a lelki ajándékok, és a gyülekezet, ahogy Isten elrendezi. Különböző dolgokat kaptunk, de mégis az áldásból mindannyian részesülünk. Itt tartunk tehát, hogy ez a két és fél törzs nagy örömben elindultak, és elmentek, hazaindultak. A 9. és a 10. verset felolvasom, hogy mi is történt velük. Akkor megfordultak, és eltávoztak Ruben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének fele, Izrael fiaitól a Kánaán földjén levő Silóból elmentek Gileád földjére, arra a földre, amelyet birtokba vettek az Úrnak Mózes által adott parancsa szerint. Amikor Kelilódba értek, amely Kánaán földjén a Jordán mellett van, oltárt építettek ott, a Jordán mellett Ruben fiai, Gád fiai és Manassé törzs fele, egy feltűnően nagy oltár. Ugye ez a Gileád földje, hogyha most így visszaidézzük a bibliai barangolásokat, akkor ugye itt helyezkedik el a Jordán, mondjuk, itt van a Genezáreti tó, és itt van a Sós-tenger, és akkor a Genezáreti tónak az alsó széle, és a Holtengernek a felső éle közötti Jordántól keletkező területről beszélünk, oda indultak el. És megérkeztek a Jordánhoz, és valami nagyon furcsa dolgot csináltak. Olyan dolgot, ami tulajdonképpen nem volt megszervezve, nem volt parancsba adva, és igazából én erről a dologról szeretnék nektek ma beszélni, és ezt a furcsa dolgot szeretném úgy elültetni bennetek, és azt kérni, hogy gondolkozzatok majd rajta, mert sok mindent tanulhatunk belőle. Azt olvassuk, hogy egy oltárt építettek, mégpedig a Jordának a nyugati részén. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ez miért is történt, egy picit próbáljuk meg belehelyezkedni ennek a két és fél törzsnek az érzelmeibe, a gondolataiba, amikor mentek hazafelé. Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy milyen érzések ragadták fel, amikor elértettek a Jordánhoz, ugye, ahol annak idején bejöttek, és készültek átkelni, úgymond a keleti oldalra, ami hát, ugye a Jordán azért elválasztja a nyugati, meg a keleti oldalt elég erősen. Annyit még hozzátennék, hogy a Jordán az nem egy Duna nagyságú folyó, de azért, amikor megárad, akkor elég nagy is tud lenni, de nem is ez volt a probléma, hanem úgy képzeljétek el a Jordánt, hogy egy 20 km széles völgy, és a két oldalán meg 700 méter magas hegyek vannak, tehát egy igen komoly határvonal, egészen itt kezdődik egy törésvonal, ami egész Afrikáig megy le. Azt mondják a geológusok, hogy majd egy pár millió év múlva, amikor szétválik a föld, hát mi ezt már nem fogjuk megvárni, de a lényeg, hogy egy komoly határvonalon készültek átlépni. Szerintetek milyen érzéseik lehettek ezeknek az embereknek, amikor mentek visszafelé? Mit gondoltok?
Hogy eltalálják őket, ha az oldalat maradtak. Szerintem az, hogy kell arra, hogy Istennel kapcsolatban maradhassanak, mert gyakorlatilag nem lesz olyan könnyű ezután visszamenni.
Igen, pontosan erre gondoltam, amellett, hogy nagyon örültek, mert mentek haza a családjukat, tehát a családjukkal lenni, és azon a földön letelepedni, tehát egy izgalmas dolog, de mégis volt benne valami, ami ott, amikor álltak, megérintette őket. És egy picit elbizonytalanodhattak, ugyanis 7 évet harcoltak és küzdöttek együtt a néppel, és most készültek visszamenni arra a területre, ami igazából, hát nem is az ígéret földje volt, csak úgymond Isten engedélyével, de kiteljesítették ezt a területet. Valami ott nekik fontossá vált, és elgondolkoztatta őket. És ezt szeretném mindenkinek a gondolataiban elültetni, hogy úgy néz ki, hogy ez a két és fél törzsre egy pici félelem is támadt talán, egy pici vágyakozás is támadta arra, hogy mégis jobb lenne talán itt maradni, de tudták, hogy mégis át fognak menni. És talán az is ott volt bennük, hogy azért ez egy nagyon komoly határvonal, hogyha ezt átlépik, akkor nem biztos, hogy könnyen benne tudnak maradni Istennek a népében. És azt is tudták, hogy Isten népénél áldás van, hiszen nagyon sok mindent átéltek. Átéltek nagy csatákat, ahol Isten beavatkozott, és sok-sok mindent átéltek, és itt ők úgy döntöttek, hogy építeni fognak egy oltárt, amit ők azért gondoltak, hogy építenek, hogy ez emlékeztesse őket, meg a másik oldalon levőket is, hogy ők tulajdonképpen egy nép, ez legyen egy bizonyíték arra, hogy ők bármikor átjöhetnek, és ez legyen az ő fiaik számára is egy biztos pont arra, hogy ők hova is tartoznak tulajdonképpen. Úgy néz ki, hogy kicsit úgy érezték, hogy távol fognak kerülni Istennek a népétől, már ők is azok voltak, és fontosnak látták, hogy ezt valahogy bebiztosítsák a maguk számára. Mi is történt ezután? Megépítették ezt az oltárt, és a 9,5 meghallotta, hogy mit csináltak. És mivel ők tudták, hogy Istennek nagyon pontos szabályzása van arra, hogy egyetlen egy Isten tiszteleti helyre, a Szent Sátornál levő, ezért ez Isten előtt, hogyha egy új oltárt építenek, akkor bűnnek fog számítani. És azt is tudták, hogy ha az ő népükből valaki bűnbe kerül, akkor bizony Isten hát az egészre vonatkozóan fog következményeket engedni. És nagyon megharagudtak erre a 2,5 törzsre, és úgy döntöttek, hogy bizony egy hadat fognak indítani ellenük, és ha kell, akkor akár ki is írtják ezt a 2,5 törzset. És úgy látszik, hogy a bölcsesség adott nekik annyi lehetőséget, hogy azért úgy gondolták, hogy azért mielőtt ezt megteszik, azért megkérdezzük tőlük, hogy mit is akarnak tenni, vagy miért is építették ezt az oltárt, de ez ott volt a fejükben is elkészült. Mondanom se kell, hogy egész biztos, hogy az ördögnek a munkája volt ez, hiszen tudjuk, hogy az ördög mindig, hogyha valami áldás keletkezik, akkor próbál valamit keresztbe tenni. Gondoljuk csak el, hogyha kialakult volna itt egy polgárháborús helyzet, hogy alig, hogy letelepettek, míg igazából le se telepettek, már egy megugrik a két nép, mekkora nagy siker lett volna a többi népnek, akik aztán esetleg visszafoglalhatnak területeket. Elment a küldöttség a 2,5 törzshöz, és föltették a kérdést, és akkor ez a 2,5 törzs válaszolt, és részletesen elmondta nekik, hogy ők nem akarnak itt Isten tiszteletet tartani, mert eszükbe se jutott, tehát nem azért építették az oltárt, ugyanis egész Izrael népét az tartotta össze, az volt a központi közös gondolat bennük, hogy egy Isten tiszteleti hely van, mert elő volt írva, hogy mindenkinek háromszor legalább egy évben el kell oda menni az ünnepeken, és egy helyen lehet csak az Istent imádni. És azt mondták, hogy ezt ők tudják, és nem ezért építették, hanem csak azért, amit már korábban elmondtam, hogy tartanak attól, hogy mivel ők elszakadtak, ezért később, ha nem is az ő idejükben, de a fiaik idejében ebből komplikációk lehetnek. Ezt meghalva a 9,5 hát nagyon hálát adtak, és elfogadták, sőt áldották az Istent, hogy így végződött ez a történet, tehát nem lett semmiféle polgárháború. Most csak egy zárójeles gondolatot szeretnék mondani nektek, ami nem azt mondom a fő üzenet ebben a történetben, de egy nagyon fontos tanulság, és ez pedig a konfliktus kezelés. Néhány dolgot megtanulhatunk belőle. Az első, hogy amikor hallunk egy hírt, akkor az általában hát a saját fejünk szerint szoktuk úgymond értelmezni. Mint ahogy a 9,5 törzs értelmezte, és ők egészen biztos voltak benne, hogy hát ha jó oltárt építettek, mi máshogy építették, mint hogyha ők ott szeretnék Isten tiszteleteket tartani. Tanulnunk kell abból, hogyha bármilyen hírt hallunk bárkiről, vagy bármiről, akkor ha a saját gondolatunk szerint valami eszünkbe jut, azért az nem biztos, hogy az úgy van. Tehát bölcs ember az, aki azt mondja, hogy jó, ez nagyon úgy néz ki, hogy emiatt történt, de azért érdemes ezt jól körüljárni. A másik dolog, hogy ha indulat keletkezik bennünk, és azt gondolom, egyikünk ben sem volt még, vagy egyik sem mondta, hogy még sosem volt indulat benne. Emiatt, és úgymond felháborodunk, hogy na hát mik történtek, akkor jó, hogyha ennek az indulatnak nem adunk semmilyen megnyilvánulási formát, cselekedetet végképpen, de talán még beszédben sem engedjük ezt tovább, hanem megvárjuk, amíg lecsillapodunk, amíg lecsendesedünk, és csak azután cselekszünk. Harmadik dolog, ami nagyon egyszerű, de olyan sokszor elmaradt, hogy ha valakivel ilyen problémánk van, akkor megkérdezzük tőle, hogy te figyelj, hát miért csináltad te ezt? Vagy mi van, mi okozta benned ezt az egész dolgot, amit tettél? Itt ez történt, pozitív, negatív is, mert azért nagyon gyorsan oda mentek és megfogalmazták, hogy mi lehetett itt az ok, a háttér. Nagyon nagy indulat is támadt bennük, de legalább ez a harmadik dolog megállította őket. Van viszont még egy másik dolog is. A 2,5 törzs szempontjából, ha nézzük, hát nem tudom, hogy mit szólnátok, mondjuk Józsi mit szólna, hogyha meggyanúsítanám őt, mondjuk jó durva dolgokkal, amit ő nem is csinált. És azt mondanám, hogy te Józsi, én azt gondolom, hogy te ilyen vagy. Mit szólnál? Hogyan este neked? Hát nem túl jól, biztos. És nem tudom, hogy voltatok-e már így, hogy valaki ilyesmivel meggyanúsított benneteket. Mit kell akkor csinálni? Nézzétek meg, hogy ez a 2,5 törzsed nem sértődött meg. Nem azt mondták, hogy na hát, micsoda dolog, hogy ti így gondolkoztok, és rögtön akkor hadra keltek, hanem szépen elmagyarázták, hogy ebben semmi igazság nincs. Tanulhatjuk ebből, hogyha bárki bennünket meggyanúsít valami gonoszsággal, akkor nem szabad rögtön magunkra menni, hogy fölháborodni. Már csak azért sem, mert ugye egyikünk se tökéletes, és igazából, hogyha magunkban nézünk, akkor tudjuk, hogy mi nem vagyunk jók, nem vagyunk emberileg tökéletesek, messze nem vagyunk, és nem is vagyunk. És lehet, hogy ha valaki meggyanúsít valamivel, akkor azt mondom neki, hogy bár ebben nem vétettem, de ha tudnád, hogy mikben vétettem, akkor lehet, hogy igazad is lenne. Tehát nem szabad magunkra venni, ha igazat mond az illető, hát akkor jó megtérni belőle és elfogadni, ha meg nem mond igazat, akkor mit kell tenni? Nézzétek csak, ez a 2,5 törzs szépen elmondta az igazságot, és utána pedig elfogadták, és béke lett. Egy nagyon érdekes dolog, hogy az ördög annyiszor próbál ezen a területen támadni bennünket. És most, hogy az úrvacsorá is készülünk ma, talán egy picit még ezen gondolkozhatunk is, hogy nem vagyunk-e valamilyen értelemben érintettek ezekben a dolgokban, hogy gondolunk másokról rossz dolgokat, vagy indulat van bennünk ennek kapcsán másokban, illetve esetleg valaki rosszat mondott rólunk, és akkor mi meggyanúsítottuk az illetőt, és emiatt hadra keltünk. Éppen ma hallottam egy történetet egy bácsiról, akinek egyszer ellopták a sapkáját és a kalapját a gyülekezetbe. Annyira berágott, hogy nem is járt utána már a gyülekezetbe. És volt egy, igazából kicserélték, és egy másik kalapja lett neki, és hát míg nem aztán több év során, 5 évvel rájött, hogy az ő kalapja, és rosszul emlékezett. És akkor elment a gyülekezetbe, és bocsánatot kért, de 5 évig nem járt. Ez tényleg igaz történet, tehát hogy ilyenek is vannak, és lehet, hogy nevetünk ezen, de azt hiszem, ha felsorolnánk azokat a dolgokat, amiket mi megsértöttünk úgy olykor-olykor, akkor jókat lehetne nevetni, hogy milyen butaságon tud az ember mérgelődni. Na, itt bezárom a zárójelet, tehát ez a történet nagyon mélyen beszél arról is, hogy az ördög ki akar pöckölni minket, a mi lelki világunkat, akár így, akár úgy, és hogy ne hagyjuk. És most, amikor készülni fogunk az úrvacsorára, emlékezünk mindarra, amit Krisztus tett értünk, akkor ha van ilyen, akkor tegyük ezeket le, és engedjük ezeket el. De visszatérve a történethez, amiről szeretnék ma beszélni, hogy úgy látszik, hogy Ruben, Gád és Manassé törzsének a fele, amikor elkezdtek távolodni az Isten népétől és az Isten szerint való Isten tiszteleti helyszíntől, akkor nagyon megrettentek. És úgy érezték, hogy valamit tenniük kell azért, hogy közel maradhassanak. És ezt szeretném a mindannyiatoknak a szívére helyezni, a gondolataitnak behelyezni, hogy ez egy nagy tanulság számunkra, hogy az Isten népe mellett lenni az egy áldás, ha közel vagy, de úgy vagy közel, hogy testben is közel vagy, Míg, hogyha távol kerülsz, akkor az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és tegyél meg mindent azért, hogy mindig nagyon közel legyél. Hogy egy picit újszövetségi gondolatot is mondjak mindezzel kapcsolatban, tudjuk, hogy az Ószövetségben, ami meg bennem, az mind nagyon kapcsolódik az újszövetségi eseményekhez. Itt ugye 12 törzs volt, akik úgymond azokon belül volt 2,5, akik távol kerülhettek volna, és rögtön érezték, hogy ez nem lesz jó, de az Újszövetségben, hogyha a János Evangélium a 15. részéhez lapozunk, akkor a 4. verstől fogom olvasni, Jézus is egy nagyon hasonló dolgot mondott a tanítványoknak. A 12-nek, vagyis hát akkor már tulajdonképpen csak a 11-nek, mert Júdás már eltávozott, következőt mondta János 15.4. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem nem marad, és én ő benne, vagy bocsánat, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Van változás az ószövetségi és az újszövetségi időkhöz képest. Az egyik változás, hogy az Ószövetségben egyetlen egy hely volt, ahol Isten tiszteletet lehetett tartani. A Szent Sátornál. Az Újszövetségben hogyan van ez? Hát az az érdekes, hogy ott is egyetlen egy hely van, ahol Isten tiszteletet lehet tartani. Ez pedig Krisztusnak a jelenléte. Tehát ez nem egy fizikális hely, de ott is egyetlen egy hely van. És ez nagyon fontos tudnunk, hogy úgy néz ki, hogy Isten az izraeli népet a közös Isten tiszteleti helyben úgymond egyesítette. És az volt az a megtartó erő, hogy ők mindig ott voltak, hogy ők összetartoznak. Ugyanígy az új szövetségnek a népét is Isten a Krisztusban tartja össze. Ez az egyetlen dolog, ami minket igazán összeköt. A Krisztusban levő lét. Ahogy mondja, hogy maradjatok én bennem. Csak az az érdekes, hogy ma a világban nagyon sok, én úgy mondanám, hogy ilyen rubeni módon élő keresztény létezik. Akik picit azt mondják, hogy nekik nem annyira tetszik az ígéret földje, vagy jobban tetszik esetleg egy kicsit más, és úgymond időnként benéznek az ígéret földjére, de inkább egy kicsit távolabb helyezkednek. Azokról beszélek, és azokról gondolok itt, akik nem tartoznak igazán gyülekezethez, nem tartoznak igazán elkötelezve valahova, csak úgy, mint ilyen kószáló keresztények vannak a világban. Persze mondhatjuk, hogy hát Krisztus bárhol lehet imádni, Krisztus bárhol lehet tisztelni. De kérdezem én, hogy Krisztus itt az Új Szövetségben hogyan is írja le az Új Szövetség Krisztust? És Krisztus egy házát. Úgy, mint egy test. Igaz? Krisztus a fej, és van hozzá egy test is, azok meg a gyülekezet, és azok meg mi vagyunk. Picit eszembe jutott ez az internetes világ, hogy már bocsánat, ha valakinek furcsa ez a kép, de sokszor azt hiszük, hogy Krisztussal lehet úgy kapcsolatban, hogy csak a fejével. A teste az nem tetszik nekünk, a testével nem akarunk találkozni, a testé nem olyan jó, mint hogyha csak azt mondanánk, hogy mi csak a fejjel akarunk beszélgetni, és azt mondjuk, hogy mit, hogyha nem is lenne. Pedig úgy néz ki, hogy az igazi kapcsolatot, az igazi találkozást, az csak úgy lehet megtenni, hogyha testben is találkozunk. Nem lehet csak úgy gondolatban lenni. És szeretném ezt mondani, hogy amikor Rubenéknak ott volt a gondolat, hogy talán ők tudnak izraeliták maradni, ha jól lehet a keletre is, akkor nagyon sokszor egy keresztény embernek is jöhet egy gondolat, hogy végül is tud ő keresztény maradni, hát a Jordántól keletre, vagyis olyan területeken, ahol nincs Istennek a népe, ő tulajdonképpen azért még keresztény. Hogy ne higgyétek el, és legyen Ruben, Gád és Manasé féltörzsének a tapasztalása egy intőjel számunkra, hogy amikor túl akarunk lépni, el akarunk menni egy bizonyos ponton túl, akkor az nagyon veszélyes, és nem érdemes nem érdemes tovább menni. Egyébként a zsidókhoz írt levélben is, ez van megfogalmazva, a 10-25-ben azt olvassuk, hogy saját gyülekezetünket, vagy inkább, ha pontosabban olvasnám, akkor saját összegyülekezésünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Hogy a zsidókhoz írt levél írója is bátorít bennünket arra, hogy az összegyülekezés az fontos. Tehát hiába élünk internetes korba, hiába lehet meghallgatni 1000 prédikációt az interneten, hiába tudunk bármi más tenni, azt nem tudjuk hótolni, hogy Krisztus testével, mint húsfér emberekkel és Krisztussal találkozunk. Ez tehát az új szövetségi vonzata mindannak, ami Józsuéval és a 12 törzsel történt. Jézus itt a 12 tanítványból már egyet úgymond elengedett, Júdás elment, és a 11-nek nagyon a szívére akarja helyezni, hogy ő benne kell maradni. Mit is tudunk leszűrni tehát ezekből? Az egyik az, hogy az Isten szerinti, szabályos Isten tisztelet az, ahogy igazán tisztelhetjük az Urat. És ez nem változott az Ószövetség óta az Új Szövetségben sem. Csak itt a szabályos Isten tisztelet, amit azt mondanám, hogy úgy, hogy Krisztust azon a helyen tisztelni, ahol Isten várja, az a gyülekezet. És semmi más. És nem lehet másképpen. Ugyanúgy, ahogy Izrael népét az oltár előtti egységük egyesítette, ugyanúgy bennünket, a gyülekezeteket egyesít az, amikor az úrvacsorában, amikor az Isten tiszteleten együtt vagyunk. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát ők még nem találtak olyan gyülekezetet, amelyik úgymond, hogy mondjam, be tudnának illeszkedni, ami úgy mondjam így a tetszésükre való, vagy ahol lehetne alkalmazkodni. Hát őszintén szólva, a mai világban ez elég nehéz elképzelni, hiszen pont, hogy az a probléma, hogy nagyon sok gyülekezet van, és minden olyan gyülekezet, ahol Krisztust hirdetik, ahol megtért újjászületett emberek vannak, és együtt szolgálnak, az Krisztusi gyülekezet. Annyiféle gyülekezet van, hogy furcsa dolog, azt gondolom, hogyha valaki azt mondja, hogy ő sehova nem tud tartozni. Ott valami probléma van, talán már túl messzire ment. A másik dolog, amit tanulhatunk, hogyha Isten népétől távol mész, akkor kiszolgáltatott leszel. Csak tudjuk azt, hogy ez nem úgy működik, hogy van egy pont, amit érzékelünk, hogy na, innen nem szabad tovább menni, hanem mindig úgy érezzük, hogy még egy kicsit távolabb mehetek. Még néhányszor nem jöhetek el, még egyszer ezt megcsinálhatom, még egy kicsit lehet csinálhatom másképpen, és ugyanúgy, mint ahogy ez a 2,5 törzs, később ki is derült, hogy nem volt nekik jó Jordántól keletre lenni, nem fogod észrevenni, amikor nem működik már valami az életedben. Tehát azt mondhatnám, hogy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe tudsz kerülni, ha áttéped azt a határt, amit te nem biztos, hogy akkor ott érzékelsz. Rubenéknek egyszerű dolgok volt, mert egy hatalmas szakadékot láttak. Úgy gondolom, hogy az Új Szövetségben ez az a határ, amikor a gyülekezetet elhagyod. Amikor kilépsz a gyülekezetből, és azt mondod, hogy te úgy távolról leszel majd keresztény, mert annyi sérülés ért téged a gyülekezetbe, te majd távolról fogod időnként még a gyülekezetben is elzarándokolsz, akkor már átlépted ezt a határt. Én emlékszem, hogy még a hívő életem elején hoztam egy olyan döntést, hogy én szeretném, hogyha halálom napjáig nem lenne egy másodperc sem, amikor nem tartozom valamelyik gyülekezethez. Hát persze egy lelkipásztortól ez nem túl, egy kicsit furcsán is hangozott, de ezt nem akkor, amikor lelkipásztor voltam, és most tekintsetek el attól, hogy lelkipásztor vagyok, hanem ez van a szívem elhatározása, mert nem akarok soha úgy lenni, akárhova fogok kerülni az életemben, akár mit fogok csinálni, hogy ne tartozzak egy közösséghez. Nem szeretném átlépni ezt a határt, mert kiszolgáltatott leszek. És a harmadik dolog, ami ennek a fordítottja és ennek a pozitív oldala, hogyha közel vagy Isten népéhez, és ezt is érezték ott ez a 2,5 törzs, akkor áldott leszel. Ha közel vagy Isten népéhez, ha ott vagy a gyülekezetben, akkor áldásban lesz részed, és érdemes ezért mindent megtenni. Néhány gyakorlati dolog. Az egyik például az, hogy eldönthetem, hogy akkor is mindig el fogok menni a gyülekezetbe, ha nincs kedvem. Persze valaki mondja, hogy hát micsoda keresztény az, akinek nincs kedve menni a gyülekezetbe. De most őszintén, ha magunkban nézünk, talán mindenkinek volt olyan az életében, amikor azt mondta, hogy most nincs kedvem. Eszembe jut az, amikor nagyon beteg voltam a decemberben, mindenki jött belőlem, és már úgy volt, hogy kórházba fogok kerülni, sem enni, sem inni nem tudtam, de, és nem is kívántam, mert tudtam, hogy ha iszom, akkor megint csak baj lesz. De tudtam, hogy ha nem iszom, akkor kórházba kerülök, és nem volt kedvem inni. És mit csináltam? Próbáltam magamba gyömöszölni azt a kis folyadékot, és nem kerültem kórházba. Megmenekültem a kórháztól. Ugyanígy, hogy döntsétek el, hogy bármikor olyat éreztek, hogy nem, nincs kedvetek. Ez lehet. Ettől nem kell magatokat ostorozni. Csak annyit kell csinálni, azt kell mondani, hogy jó, hát ezt most érzem, de tudom, hogy mennem kell a közösségbe, mert különben baj lesz. A másik ilyen gyakorlati tanács, hogyha esetleg az életedben olyan helyzetbe kerülsz, hogy valami okkal kifolyólag nem könnyű az gyülekezetbe járni, mert vagy azért, mert beteg vagy, vagy azért, mert olyan helyre kerültél, hogy nincsen gyülekezet, vagy a munkád miatt sok-sok ilyen dolog történhet, akkor legyen benned egy döntés, hogy minden áldozat árán is azért havonta egyszer elmész egy gyülekezetbe. A sok emberről hallottam, akik valamiért ezért maradoztak el, mert talán túl sokba került nekik, túl nagy fáradtság volt, és utána szép lassan elmaradoztak. Hogy hozz egy döntést arról, hogy neked soha nem lesz ilyen, hanem mindig áldozatot hozol azért, hogy ott legyél a közösségben. Egy harmadik dolog, ezt így is megfogalmazhatom, hogy amikor tudok, mindig ott vagyok. Hát csak akkor nem vagyok ott, amikor nem tudok. De amikor tudok, mindig ott vagyok. Tehát olyan nincsen, hogy tudnék, de most nem megyek. Ezek mindenki magának tudja ezeket úgymond lefektetni, ezeket a szabályokat. És az utolsó dolog, hogy csatlakozz mindenképp valamelyik gyülekezethez. Ha valamelyiken azt értem, hogy ahol Krisztust prédikálják, és Krisztusban hívő újjászületett emberek szolgálnak és élnek. Gyülekezethez tartozni már itt ebben az életben csodálatos dolog. Én csak néhány dolgot írtam föl, Krisztusi barátaid lesznek. Olyan barátok, akik Krisztust követik. Gyermekeid, ha lesznek, vagy vannak, akkor egy védett krisztusi környezetben nőnek föl. Nekik is krisztusi társaik is lesznek. Tanításokat fogsz hallatni Krisztusról. Olyan szolgálataid lehetnek, olyan kincseket gyűjthetsz, amik örökkévalóak. Ezek most csak hirtelen, amik eszembe jutottak, hogy már itt a Földön nagyon megéri. De Ruben törzsének ott akkor az volt a tét, hogy benne tud-e maradni az ígéretnek a nemzetében. És a legnagyobb tét az nekünk is az, hogy ha Krisztus közelségében élünk, Krisztussal és az ő testével közelségben élünk, akkor az üdvösség felé haladunk. És legyen ez egy figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy ők ott azt átélték, és egészen odáig mentek, vagy azt mondták, hogy egy oltárt építenek, valamit kitaláltak csak azért, hogy ott maradhassanak. Hát ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy ilyen biztonságban legyetek Krisztus népében, hogy Krisztust azt ne csak a fejként, hanem az egész testként kezeljétek, hogy a Krisztussal való kapcsolat az a Krisztussal és az ő testével való kapcsolat, és így élhessünk a gyülekezetben. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt. Szeretnék imádkozni, szeretnék hálát adni a gyülekezetért, szeretnék könyörögni a gyülekezetünkért, és szeretném kimondani, hogy újra megerősíteni azt az elkötelezést, amivel Krisztushoz és a gyülekezethez tartozunk. Hogyha valakinek kifejezi ez az imádság, amit ő is gondol, akkor a végén mondja velem együtt, hogy elmenjétek, közben is imádkoztatok, és utána pedig majd egy éneket fogunk énekelni, miközben az úrvacsorára készülünk, de hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked. Hálát adunk neked a gyülekezetért. Most konkrétan a kőszegi baptista gyülekezetért. Uram, köszönjük neked, hogy te létrehoztad ezt a helyet, és hogy mi benne lehetünk. Áldunk téged ezért. És hálát adunk minden kőszegi gyülekezetért, amely itt van még Kőszegen is, ahol Krisztus prédikálják. És hálát adunk, Uram, az egész világban levő minden gyülekezetért. Csodáljuk a Te bölcsességedet és a Te szeretetedet, hogy mindezt létrehoztad. És Uram, most egy szívvel kiáltunk a kőszegi gyülekezetért, a baptista gyülekezetért, hogy tarts meg bennünket, Uram, egységben, szeretetben. Óvjál meg bennünket minden olyan dologtól, ami bajt okozhat közöttünk. Szeretnénk, Uram, egységben, szeretetben élni. És Uram, ezt kívánjuk, és kérjük minden más kőszegi gyülekezetért is, és a világ minden gyülekezetért. És Uram, most szeretnénk kifejezni, hogy szeretnénk mindig hozzád tartozni, szeretnénk mindig benned maradni, szeretnénk mindig a szőlőtől maradni. És szeretnénk úgy tenni ezt, Uram, hogy a mi testvéreinkkel együtt szeretetben lenni. Elkötelezzük mindenre most magunkat, mert tudjuk, hogy csak ott van biztonságban az életünk, hogyha a Te népedhez közel vagyunk, ha veled vagyunk. Amen.
Amen.
Amen.